Hírrádió. A mentőállomás. Hírrádió. Ahol otthon.
Azt mondod, hogy sírtál hosszasan. Nem szégyen egyébként férfitől.
Igen, igen. Nagyon megrázott a Gábor halála. Egy rendkívüli személyiség lakozott az ő lelkében. Mindenkivel szemben befogadó volt, megértő. Olyan volt tényleg, mint egy jóságos szülő. Az embernek bármilyen problémája volt, elmondta neki, mindig adott rá választ. Legalábbis, amit tudott mondani, azt átadta. És hát az egész lényéből, tehát ez az emberség. Nekem tényleg, mint egy szülő, mint egy jó barát itt ebben az évtizedben nagyon sokat segített. És fölnéztem rá mindvégig, mert hát amit ő 1956-ban tett, tényleg olyan volt, mint egy élő történelemkönyv, ahogy elmesélt azokat a válságos napokat, amiket itt a mentőszolgálat megélt, és tényleg ahogyan helytállt ezekben a munkákban. Ugye majd gondolom a rádióbeszélgetés során ezek a történetek majd ismét...
Visszaköszönnek, persze. De Völgyi Gáborral beszélgetünk, múzeumigazgató, országos mentőszolgálat, és Kovács Gábor van ott a háttérben, a Gavi bácsi, akit hány éves korában vesztettünk el?
85 volt májusban, tehát 85 éves korában.
Fiatalos, energikus volt, én találkoztam vele a mentőpalotában október 23-án, ha jól emlékszem, akkor volt ott egy ülés, egy kiállítás megnyitó, egy beszélgetés, amelynek ő volt az egyik vendége. Meséljen mindarról, amit látott 56-ban, különös tekintettel a parlament előtti sorcűz és az azt követő időszakra. Tele volt energiával, nem is gondoltam volna, hogy elmegy.
Igen, engem sem nagyon, nagyon megrázott. Aktív volt végtelenül, tehát minden olyan közösségi program, amely az 56-os szabadságharcot is érintett, a mentőszolgálatnál ő ott volt, mindenhová jött. Sőt, legtöbbször még az autóval való szállítást is elutasította, mondván, hogy ő működnek a lábai. Köszöni szépen ezt a támogatást, de inkább saját maga oldja meg az utazását. Hát volt benne egy adag puritanizmus, és
szerette, hogy szeretitek, nem?
Igen, igen, igen. Neki jól esett ebben a fényben fürdeni, de csak abban a mértékben, ami már nem túl fényesítette az ő lényét. Mondom, tehát volt benne egy nagy adag egyszerűség, és szójó értelműben vett egyszerűség és szerénység. Tehát volt egy pont, ami után már szinte nem is esett neki jól ez a sok dicséret. De hát ugye mi meg úgy néztünk rá föl tényleg, mint egy ikonra. Tehát egy olyan ember, aki 1956-ban, hát hol van már 56? Hát jó, szellemisége persze itt él közöttünk, de hát azért az időmúlást, ha nézzük, azért ez egy óriási nagy időség, és ugye 56-ban már ott volt, sőt, még a forradalom ki sem tört, amikor ő már mentőautón dolgozott, és hát valahogy nekem minden egyes szavában meg, amikor ránéztem, tehát egy olyan elismerés, egy olyan szinte mondhatni ilyen rajongásig szeretett fény kísérte őt, és hát a halála rendkívül elszomorított, és nagyon páratlanul is érintett neki. Volt egy pacemaker beavatkozása még október hónap elején is. Amikor az október 25-i koszorúzáson ismét ott volt, hiszen mi amióta ezt a bizonyos koszorúzást 2016. október 25-e óta megejtjük az Országos Mentőszolgálat részéről ott a Kossuth téren, Gábor bácsi mindig ott volt, tehát egy emberként is tulajdonképpen egy autentikus szószólója is volt ezeknek az eseményeknek, hiszen ott a tábla előtt beszélt a bajtársakról, beszélt az élményeiről, és hát jól esett az ő támogató közelsége, hogy és az, hogy ez most így hirtelen, ez így oda lett, most már tényleg csak emlékeinkben hordozunk őt tovább, hát ez nagyon persze, az ember életkor, hogy halad előre, sajnos ugye prognosztizálja azért az elmúlást is, a magas életkor, de hát azért akkor is, amikor ez megtörténik. Én minden nap beszéltem vele kétszer is, délelőtt és az esti órákban, és az volt a legszomorúbb, hogy két alkalommal is úgy nézett ki, hogy akkor hazengedik a kórházba. És azon a napon, amikor ez egy keddi nap volt, különösen jó kedve volt, és mondták, hogy akkor a következő hétre akkor tennék az ő elbocsátását, és regyeztesse majd rokonokkal, vagy barátokkal, akik őt hazaviszik. És ennek a bizonyos napnak a délutáni óráiban, azt mondom, délután 5 óra körül volt egy három egymás követő rosszul léte, és gyakorlatilag innentől kezdve az állapota viszont már folyamatosan hanyatlott. És hát szóval azért is volt ilyen megrázó ez a gyors távozás, mert hogy például október 25-én, amikor koszorúztunk, mondom, hogy a hónap elején esett túl ezen a beavatkozáson, semmiféleképpen nem akart magának semmiféle plusz segítséget. Úgy kellett őt rábeszélnem, hogy igenis fogadja el, hogy autóval megyünk érte. Még emlékszem, a pacemaker implantációt követően, miután őt hazengedte a kórház, akkor én mentem érte, és vittem őt haza. Itt nagyon jót beszélgettünk. Ez volt a mi ilyen utolsó nagyobb beszélgetésünk a lakásában, és hát... Hát szóval nagyon nehéz. Szóval
engedjük ide magunk közé, Gabi, jó? Engedjük ide.
Engedjük
idézzük ide. Föl Kovács Gábort, az egykori mentőápolót néhány percben. Természetesen az eseményekről és hát az életéről is kérdezzük. A lakásán készült ez a felvétel.
Ezt tetszett kapni a mentőszolgálatnál hősies helytállásért Kovács Gábor részére.
56-ban nagyon fiatalon, 20 évesen kerültem a mentőszolgálathoz. Akkor érettségiztem le Debrecenben a református kollégiumban, és mivel édesapám lelkész volt, két nagyapámat kuláknak minősítették, magától értetődő, hogy hiába volt a jeles érettségi bizonyítvány, amit egyházi iskolában nem volt egyszerű megszerezni akkor. Orvos egyetemre akartam, illetve jelentkeztem is, de nem vettek föl. És mivel mindenképpen egészségügyi területen akartam dolgozni, így kerültem a budapesti mentőszolgálathoz, mert szüleim Gyulán laktak, ott egy-két kocsis mentőállomás volt. A környéken sehol nem volt felvétel. Így Budapesten jelentkeztem, mondom, ha valahol esélyem van a felvételre, akkor itt igen. Nagyon boldog voltam, nagyon örültem.
Mondja Kovács Gábor, mentőápoló, mentőtiszt.
Mentőápoló. Október 23-án kezdődött a forradalmi mozgás. Mindannyian ki voltunk téve az életveszélynek. Én félni nem féltem. Isteni védelmet éreztem.
Melyik volt a legnehezebb nap, hogyha így visszatetszik emlékezni?
Második nap.
Második?
25-e. Aha. Zászlóval egymást ölelve mentek az emberek. Békésen tüntető, éneklő emberek közé. Két oldalról, a parlamentből és a földművelésügyi minisztériumból sortüzet eresztettek. Még most is legborzalmasabb álmaim között jönnek elő ilyen emlékek. Bokáig jártunk a vérben, a halálhörgés, a segítségkérés, a nyöszörgés. Nem az volt a borzalmas, akit elvittünk, hanem akit ott hagytunk. Még most is lelkiismeret, furdalásszerűséget érzek, de hát nem tudtunk többet tenni, mint ahogy két fekvő, meg két ülő beteget betenni abba a kis Fiat kocsiba, ami akkor a mentőszolgálat állományában volt. A MÁV kórház, a Szabolcs utcai kórház, a Péterfi kórház, a Koltói most baleseti kórház, ezek voltak a legelérhetőbb. Budán a János kórház, sportkórház, mindig igyekeztünk a legközelebbi kórházat megcélozni, hogy...
Mondom, hogy hamarabb visszaérjenek a következő rászorútér.
Én itt a Kossuth téren körülbelül háromszor tudtam fordulni, hogy akit tudtam föl, de mire a harmadikhoz mentünk már élő embert nem találtunk, olyan, akin segíteni lehetett volna. A mentőkkel mindig tartottam a kapcsolatot elevenen. Úgy jutottunk el most is idáig, hogy megkerestek, mert utána érdeklődtek, hogy van-e olyan, aki 56-ot végig dolgozta a mentőállomáson.
A többiek már elmentek.
Igen. Ugye?
Az Oli bácsi, a mentőmúzeum igazgatója, egyetemista volt akkor, valahogy
persze,
így emlékszem.
Pap Zoli, hogy ne, Pap Zoli. Felkai Tamás is elment, nagyon fiatalon halt meg. Isteni kegyelem, hogy én még itt vagyok, és hogy még tiszta az elmém, önellátó vagyok. Sajnos írni, olvasni nem tudok, gépkocsit vezetni már nem tudok, mert annyira megromlott a látásom, emlékeimből élek.
Na nézzük akkor, hogy mit hozott ide nekem. Ugye kértem, hogy tessék hozni. Van itt egy kis doboz, tessék várni, ezzel kell.
Ez tartozik.
Itt az oklevél mellette az 56-os Pesti Srác Alapítvány kuratóriuma és a Korvin Közi Bajtársi Közösség elnöksége önnek adományozza ezt az elismerést. Korvin Közi Hősök érdemrendjének Babér koszorúval ékesített kitüntetését tetszett kapni.
Hadd mondjam azt, hogy egy kicsikét úgy érzem, hogy ez nem is nekem szól, mert a fivérem, aki 4 évvel volt idősebb, ő itt harcolt a Korvin közben, a Kilián laktanyában, és 56 novemberében érezte, hogy ha itt marad, akkor nagyon-nagyon súlyos következményei lesznek. Előtte való éjszaka, mielőtt elment, másfél órát beszéltünk telefonon. Mondtam neki, hogy értsd meg, ha én elmegyek innen, ismerem magam, hogyha megkapom az első levelet szüleimtől, vagy ha meghallom kint a magyar himnuszt, vagy egy magyar nótát, akkor biztos, hogy vagy szemem szöktében jövök haza, nem törődve azzal, hogy mi történik, vagy gumiszobába kötök ki. Tehát nem voltam hajlandó elmenni vele.
De hát végül is a mentők munkájáért nem haragudott aztán a rendszer, vagy igen?
Nem.
Volt belőle baj, hogy mentették a forradalmárokat?
Nem. Soha nem volt előttünk személyválogatás. Nekünk csak sérült ember volt. Indiferens volt számomra, hogy melyik oldalon hova tartozik. Nekem csak az volt, hogy menteni.
Azt mondja, hogy van még valamilyen díj.
A Batthyány Stratmann díj.
Jó, bordó doboz.
Ehhez csatlakozó.
Tanúsítványok, levél, Emberi Erőforrások Minisztériuma. Élet mentésében, valamint egyetemes emberi értékek védelme érdekében végzett kimagasló tevékenység elismeréseként Batthyány Stratmann László díjat kapott.
Úgy látszik, hogy Istennek még ilyen terve volt velem, és így ilyen formában összegezte az életemet.
Kovács Gáborra, az egykori mentőápolóra emlékeztünk, aki 1956-ban a Kossuth-téri sortűznél mentette az embereket. 85 éves korában távozott el a mentők társadalmából. Az elmúlt percekkel őrá gondoltunk.
A segítő hangja. A te hangod.
2021. november 30-án itt hagyott bennünket Vlasics Katalin, a Veszprémi mentőállomás mentőorvosa. Az energikus, mosolygós, életvidám doktornő hangját 3 hangfelvétel őrzi. Az első 2013. november 27-én került adásba, a második 2015. 8-11-én hangzott el, míg aztán találtunk egy felvételt 2013. április 17-éről, ami szintén Vlasics Katalin munkáját és természetesen a kollégáit is tükrözi hangfelvétel formájában. Ebben a sorrendben ismételjük meg korábbi adásainkat, emléket állítva Katinak, aki nagy űrt hagyott maga után a mentőtársadalomban.
Egy baleset utóélete adja meg a mai műsornak a szereplő gárdáját. Rozika, Lasics doktornő, Horváth úr, mentőápoló és gépkocsi vezető, és hát sok mindenki a háttérből, a tűzoltók, a mentők és a rendőrök. Nemrégiben jártam tárnokon, Rozikáéknál, annak okán, hogy ők elmentek és megköszönték a mentőknek a 2 évvel ezelőtt kapott segítséget. Fontos volt ölelni?
Igen, mert az az alfája, az omegája mindennek, nem? Ölelés, szeretet.
Bementek, ott volt mindenki?
Igen, sok-sok kemény ember, és olyan jó volt rájuk nézni.
Mentők voltak, vagy tűzoltók is?
mentők. Jó volt megölelni a doktornőt.
Nem egy mindennapos történet az, hogy eljönnek, felkeresnek minket, és köszönetet nyilvánítanak, életben maradtak.
Mondja Vlasics Katalin, a mentőorvos.
Össze volt törve az a kis autó, be volt szorulva a hátra nyomódott műszerfal alá, illetve a hűtőventilátor alá.
Én nem emlékszem semmire. Frontális baleset volt, csak ő volt, és csak mi voltunk. Éjfélkor.
Mentünk volna Ausztriába, egy ilyen piacra. Nézelődni, vásárolni, wellnessezni, ott maradtunk volna éjszakára. Hirtelen úgy elénk kanyarodott, hogy időm nem volt se fékezni, se elkerülni.
Egy órán keresztül vágták szét a tűzoltók az autót.
8 métert repültünk vissza a baleset helyszínétől az autóval együtt, akkora volt a csattanás.
Szememet, a látásomat elveszítettem, fogsoromat, szájpadlásomat. Gyakorlatilag az arcom átrendeződött. Más orrot kellett. De ezt az arcot hozták most össze. Leszem szebb is.
Azt mondják, hogy a mentőknek köszönhető, nem kellett amputálni a lábait.
Így van. Be volt szorulva mind a két lábam. A mentők úgy emeltek kordágyra rögzítve, hogy a lábamat tudják kifeszíteni a tűzoltók. És így van két lábam. Mindkettő földig él. Igaz, egyik röviden maradt, de kettő van belőle. Önellátó lettem. Ezek a mentők, amit tett velünk, értünk, örök hálám.
Ez a második eset, amikor személyesen találkoztam a megmentett sérülttel.
Akinek sokat jelentett ez a találkozás, nyilván segített lezárni az életnek egy szakaszát, a mentőorvost meg fölkavarta, ahogy hallom.
Igen, de nem csak a mentőorvost, hanem a kollégáimat is, akik akkor ott dolgoztak velem együtt.
Mit kapott annak a mentőautónak a személyzete ettől a gesztustól?
Nagyon sok támogatást, hogy a reményt a soha nem szabad feladni arra, hogy meg tudunk menteni valakit, még ha kilátástalan a helyzetben van is. Visszaadtunk egy ember életet, és úgy, hogy minőségileg fogja tudni élni tovább az életét.
Nekem a jobb lábfejem 3 helyen törött el, a bal a sarokcsont, a combcsont az szilánkos darabokra tört, a medencém szétnyílott 1,5 centire, akkor 8 bordám, kulcscsontom, 2 csigolyám.
Több mentő is volt ott.
Igen, több mentő volt. Így utólag tudom, hogy a férjem arról beszélt, hogy engem vigyenek, engem mentsenek.
Mi szakadt meg ennél a balesetnél? Tervek, vágyak?
Mindent újra kellett tervezni. Nem tudunk járni. Én nem látok. Kereskedő voltam. A nagybásárcsarnokba gyönyörű mosoly, kedvesség, sok-sok beszéd. Ugye a hozzánk látogató turisták tőlünk vennének ajándékot. Ahhoz olyan hozzáállás is kell. Most nem tudom másképp mondani.
De most olyan most is szép.
Nem találkoznak a fogaim. Átrendeződött az egész arcom.
De még tud sírni, és itt láttuk. Persze, folyik a könnye.
Önkéntelenül nem tudom becsukni a szemem. Ez egy műszem. Ez a jelenünk kell legyen, meg a jövőnk.
Nem, hát akkor nem számoltak föl ilyen értelemben semmit sem, nem próbálnak ezzel az új helyzettel tovább menni, ugyanúgy, ahogy korábban, ugyanott, ahol korábban.
Így van. Ketten lettünk egy erősebb csapat, és amiben én gyengébb vagyok, abban erős a párom. Itt van két kisember, akik az unokáink, és én azt szeretném, ha ez a kis bolt az övék lenne. Ezek nagy szavak, de kell, hogy így legyen. Nem múlhat el az, amiért ennyit dolgoztunk. Próbálunk talpon maradni. Van két kislány, aki segít nekünk. Én naponta vagy két naponta nem sok időt tudok ott eltölteni. Már nem tudom a napi 10 órát ott lenni.
Jó esik hallani, hogy nem mentek széllyel.
Hát igen.
Sok esetben, aminek ilyen következményei vannak, szétmennek az emberek, lássuk be.
Hát igen.
Mióta vannak önök együtt?
Február 16-án leszünk 20 évesek. Újra ismerkedtünk.
Azt hogy kell érteni?
Ismertük azt a fiatalt, akibe igen-igen nagyon szerelmesek lettünk. Együtt kezdtük az életünket. Aztán rohantunk, teljesítettünk. És jött a baleset. Jóisten felemelte a stopp táblát, és mi megálltunk egy pillanatra. Aztán megismerkedtünk azzal a felnőtt férfival, aki mindent megtesz a feleségéért, akire mindig lehet számítani, akivel mi ketten együtt igen-igen erős csapat vagyunk. Menet közben felnőttünk.
Az volt a helyzet, hogy én a 4. emeleten voltam, a 2. emeleten.
A kórházban.
Volt olyan vélemény, aki szerint még 1-2-3 hetet ott kellene maradni, de én hittem azt, hogy mi itt egymás mellett hamarabb gyógyulunk. Itt a nappaliba kihortak mindent, csak egy nagy ágy volt, mind a két oldalon megközelíthető volt kerekesszékkel, és így feküdtünk 4 hónapon keresztül.
És ki ápolta magukat?
A nagymama.
Én gondoztam őket. Így feküdtem többször, kivittem az ágytálikat, visszültem, többször megnéztem alusznak, mit csinálnak. 85 éves vagyok, most is itt vagyok. Ügyeltem reájé, gondoztam őket, szeretem őket.
Össze van már gyűrődve ez a kockás papírlap.
Azt mondja, hogy mom.
Nem. Mondjad apádnak.
De ezt maga hol látja, én nem látom.
Hát nem, de én tudom, hogy azt írtam, mondd meg apádnak, hogy szeretem, rajzoltam hozzá nyuszit és szívecskét is.
Akkor született ez a levél, szerelmes levél.
Igen.
Amikor maga magához tért.
A kómából, igen. 10 nap kóma után magamhoz tértem. Mi akkor voltunk először külön. Ő a 4. emeleten, én valahol, és úgy gondoltam, hogy hát írok neki pár sort, hogy tudja, hogy szeretem.
Mindenkitől kérdeztem, aki jött látogató, hogy Rozi nem üzen semmit, nem mond semmit. Mindenki ottan kezdett itt mellé beszélni, sumákolni, hogy hát mostan pihenik, hát mostan alszik, hát mostan nem.
Akkor maga nem is tudta, hogy eszméletlen a felesége. Na,
konkrétan én nem. Egyik így mondta, egyik úgy mondta. Nem lehetett tudni még akkor az elején, hogy akkor most megmarad. Vagy nem marad.
Én azt hittem, hogy a férjem balesetet szenvedett, és nekem az a dolgom, hogy bátorítsam, én nem tudtam, hogy én is balesetet szenvedtem.
Tehát magának ennyire kimaradt ott minden?
Minden. Az a pénteki nap minden kimaradt. Én utólag raktam össze itthon a családom segítségével.
Hogy mit történt?
Igen.
Mi az, amit tanultál, mint mentőorvos ebből az esetben? Beszéltél már erről kicsit korábban, de azt olyan szűk szóval lerendezted szokás szerint, hogy soha nem szabad feladni, ezt mondtad, de
igen.
Azóta se jutott eszedbe több?
Azóta se. De hát én úgy gondolom, hogy az, hogy soha nem szabad a legreménytelenemnek változó helyzetben sem szabad sohasem feladni, ebben a mondatban benne van minden.
Tírálj! A szirénák.
Március közepén hóviharba kellett menteni egy 40, több mint 40 főből álló roncshalmaz utasait. Blasics Katalin, a veszprémi mentőorvos volt a kárhely parancsnoka.
Amikor megérkeztünk a helyszínre, és kiszálltam, az első gondolatom az volt, hogy ez körülbelül olyan, mint az Antarktisz, amikor Amundsen megy a hóban, a hófúvásban. Körülbelül olyan hideg is lehetett, vízszintesen esett a hó, látni sem lehetett. Azon kívül az a rengeteg összenyomódott, egymásnak nyomódott autó, akik a széli korlát, illetve az autópálya középső részét képező korlát közé összenyomódtak, eléggé csúnya látványt nyújtottak.
Nyilván tanítják a mentőknél, orvosként oda kell menni egy ilyen helyre, ezt kell csinálni. De lehet-e tanítani egy ilyen helyzetet, a vízszintes havozástól kezdve a látványig?
Minden helyzetre nézve nincsen oktatás. Van egy vezérfonal, ami szerint el kell járnunk, és megpróbálja az ember ezt csinálni a helyszínen. El kell dönteni azt, hogy milyen beteg azonnali beavatkozást igényele, vagy egy kicsikét várhat, mert mondjuk csak a kis ujja sérült meg, vagy egy olyan beteg, akinek mondjuk össze van nyomodva a mellkasa. Tehát ezeket el kell dönteni, és utána ennek megfelelően kell a helyszínre érkező mentőegységeket irányítani, melyik sérülthöz menjenek.
A Vlasics Katalin aznap elméletileg helikopteren repült volna, de rossz volt az idő, és hogy ilyenkor szokás a földi mentésbe kapcsolódott bele, de mindez Balatonfüreddi székhelyen, hogy kerültek oda Szabadbattyánba?
Mi Balatonfüredről tartottunk Veszprémbe állomásbiztosításra, mert hogy a rohamkocsinak Siófokra kellett szállítani egy beteget. És ahogy tartottunk Veszprémbe, akkor jött a riasztás, hogy nem oda, hanem Szabadbattyán térségében az M7-esen több autó ütközött. Azt mondták, hogy kb. 30. Polgárdinál belementünk egy balesetbe, de ott csak 3 autó volt. Itt az élve csak 3 autó volt, 3 sérült, jött szállítókocsik is velünk, miután megvizsgáltam, rájuk bíztam, elviszik a kórházba, és mi mentünk tovább, mert ugye a bejelentés az úgy jött, hogy kb. 30 autó ütközött. Hát akkor fel kell, hogy derítsük a terepet, hogy hol is van. És eljutottunk a Szabadbattyáni elágazóig, na és ott meg is találtuk a rengeteg autót. Hát lehet, hogy még több is volt, mint 30.
Sokan áldják. Egészen pontosan az a
melkassérült asszony, akit Veszprémbe vittek, igaz, hogy elakadtak a mentőautóval, Hajmáskérnél, de Veszprémbe vitték, és ugyanoda került a férje is.
Igen, próbáltam odafigyelni arra, hogy akik összetartoznak, azok ugyanabba a kórházba kerüljenek. Az egyik kollégám, Kis Attila, a vezető mentőtiszt, aki tartotta a telefonos, illetve rádiós kapcsolatot, nagyon-nagyon sokat segített, illetve hát kaptuk folyamatosan a jelentést, hogy a Siófoki kórházba, a Fehérvári kórházba hány beteget vihetünk, illetve mennyit tud fogadni a Veszprémi kórház, sőt aztán a későbbiekben azt is jelentették, hogy akár Kaposvár is tud fogadni, hogyha nagyon muszáj.
Miért lett maga orvos?
Nem tudom megmondani, azt tudom, hogy én már kiskorom óta orvos akartam lenni. És soha nem úgy, hogy kórházban, fehér köpenyben, hanem mindig úgy, hogy majd kint valamit tenni. Emlékszem rá, volt egy barátnőm, akinek az édesapja elvágta fejszével a kezét az erdőben, és úgy jött haza már ellátva, hogy rajta volt egy hatalmas nagy kötés. És akkor született meg a fejem, hogy én ilyet akarok csinálni.
Most arra már halmozza az állásokat. Börtönbe jár, gyógyítani a rabokat.
Azért, hogy minél többet tudjak, minél több rutinom legyen, én igazándiból élvezem ezt a dolgot.
A macska az egy fontos dolog. Tehát a gyógyítás meg a macska, a Marci, az egy nagyon fontos dolog a doktornő életében. Kapja a szeretetet, ápolgatja, pátyolgatja, puszilgatja, viszi sétálni, babakocsit vesz neki, hordozható mobil, macska WC-t, stb.
A cica nagyon sok melegséget, kedvességet tud adni, és jó pátyolgatni egy cicát vagy egy kutyát.
Az igazság, hogy az édesanyám nem szerette a cicákat, hogy bent legyenek a lakásba, és csak azután lett nekünk cicánk az apukámmal, miután az édesanyám meghalt. Azóta nekem folyamatosan van cicám. Erre, ami most kis cicám van, egy év 9 hónapot vártam, hogy megszülessen, mert nekem ilyen kellett. Az emberek döntő többsége azt mondja, hogy mi a macska, hát az áll, hát az öntörvényű, nem fogad szót se, hát mégiscsak a kutya az a valami. Ha leülök a fotelba, hát egy darabig hagyja, hogy ott üljek, aztán jön. Nem az, hogy betelepszik az ölembe, és akkor nézzük a tévét, nem. Hanem addig jön, megy rajtam keresztül, és idézésbe téve beszél, mert azt akarja, hogy játszak vele, és ne üljek le tévét nézni. Ha ránézek, látom a szeméből, hogy mit szeretne. Tehát látszik,
ez már valami, a... ez már van, hogy belemagyarázás a dolgokban.
Nem belemagyarázás, ha valaki figyel, és ha van itt nálam valaki vendégségben, vagy a barátaim jönnek, ők is látják rajta azt, hogy na most más az arc kifejezése, a tekintete, másként nyávog, hogy mit akar.
Furcsa.
És hogyha így nyávog, akkor ha már hosszabb ideig, és tudom már, hogy milyen hangszínen nyávog, akkor megkérdezem tőle, hogy mit szeretnél kicsi, számutasd meg, és felállok. És akkor elmegy az ajtóhoz, hogy menjünk sétálni.
Hogy hívják ezt a macskát? Már bocsánat, hogy így mondom, nem cicázom.
Hát a törzskönyvi neve Stefilla Coco Mademoiselle.
Értem. Gyanítom, hogy lány. Gyanítom, hogy lány.
Igen, én Marcinak hívom.
Mert hogy az fiú név.
Igen, de a Marci a Marcellának a rövidítése.
Milyen típusú?
Csincsilla perzsa. Olyan 10 centi hosszú szőre van, és majdnem hófehér. Ha dolgozom, akkor ő egyedül van itthon, és nagyon vár már, amikor hazajövök. Már azt tudja, hogy ha az autóval megállok a ház előtt, és már az ajtóba vár, amikor kinyitom az ajtót.
Hogy na mi van már?
Igen, és hogy menjünk sétálni. Bár mostanában azt csinálja, hogy először azt szeretné, hogy keféljem ki a bundáját, és utána menjünk sétálni.
Közben itt riasztják a másik mentőautókat. Mit kapott ettől a munkától? Nem pénzben, gondolom. Emberileg, szakmailag mit kapott attól, hogy 26 éve mentőorvos?
Hát egyrészt a kollégáknak a pozitív hozzáállását, a szeretetét, hogy megbízhatunk egymásban, hogy mindig számíthatunk egymásra, mert együtt vagyunk a bajban, és nekünk ezt meg kell oldani. Azon kívül a betegeknek a mosolyát, a köszönetét. Van egy-egy mosoly, amivel megköszöni a beteg, hogy így vigyázunk rá.
Elvette valamit a mentőorvos életéből a mentőszolgálat?
Én nem értek semmiért, hogy elvett volna tőlem valamit. Az, hogy kiüresedtem volna, nálam ilyen nincsen, és úgy gondolom, hogy nem is lesz ilyen.
Nincsen szakmai becsvágy, hogy legyen egy főorvosi beosztás, vagy egy főorvosi cím?
Nincsen, soha nem éreztem én ezt. Én azt akartam mindig, hogy tudjam, mi az, amit ott kell tennem, egy árokparton, mondjuk egy összetört autóban levő sérültnél. Nekem ez volt a lényeg mindig.
A mentőknél általában nincsen különbség orvos meg ápoló között. Tehát jó, hogy ez egy orvosi szoba, a Veszprémi mentőállomáson, de ha kimegyünk, akkor maga nem játssza el az orvost, és az ápoló nem játssza el a alázatos ápoló szerepét.
Ezt így tartom jónak, mert mi együtt vagyunk, nekünk együtt kell megoldanunk azt a problémát, ami adódott.
A család mit szólt? Mentőorvos lett a lányunk.
Az édesapám azt szerette volna, hogyha én gyerekorvos leszek. Hát jó, hagytuk is ezt a dolgot egy darabig, mindaddig, még az egyetemen, negyedéves koromban nem tanultunk oxiológiát. És amikor elkezdtük tanulni az oxiológiát, ez a sürgősségi orvoson, igazándiból úgy mondanám, hogy a kórház előtti ellátásra vonatkozik. Akkor én már tudtam, hogy engem nem érdekel a gyermekgyógyászat, én ezt akarom csinálni. És az apukám az ennek aztán örült, az édesanyám meghalt 16 éves koromban. Ő nem is érte meg azt, hogy én egyetemre menjek.
Édesapja nevelte?
Igen, az édesapám, ki már nyugdíjas volt akkor, amikor én elmentem egyetemre, hál' Istennek azért szép kort ért meg, és még azt látta, hogy én mentőzöm.
Véget ért a mentés Szabadbattyánban. Minek utána? Jutalom, kitüntetés, elismerés.
Jutalom, kitüntetés nem volt, de az ember nem ezért csinálja.
Tírádió. Társ a bajban.
Emlékműsort csináltunk itt az év utolsó napján, Debrődi Gábor múzeumigazgató segítségünkre van ebben a dologban. Két mentő dolgozót is elbúcsúztattunk így a hallgatók előtt, Kovács Gábor mentőápolót, aki 56-ban a parlament és orszűznél mentette az embereket, és szó esett Vasics Katanéról is, a Veszprémi mentőállomás mentőorvosáról, aki nem régen hagyott itt bennünket. A mentők társadalma nyilván nem felejti el azokat, akik közülük mentek el. A mentőszolgálat mennyire őrzi meg az emléküket ezeknek az embereknek? Debrődi Gábor.
Nagyon erős testületi összetartás van. Ez már tradicionális itt a több mint 130 éves múltunkra visszatekintve a mentőszolgálat állományán belül. Hát természetesen a mentőszolgálat vezetősége is minden egyes búcsúztatásakor jelen van. Valamint a mentőmúzeum is, hát nem egy esetben szomorú kötelezettségemnek teszek eleget, amikor általam is ismert bajtársakat búcsúztatunk, és évente pár alkalommal akkor fölkérnek, hogy búcsúztassam el én ezeket a munkatársainkat, bajtársainkat. Nagy intézményről van szó, tehát ugye a napi élet forgatag az folyamatosan viszi a mentőszolgálatot, itt megoldandó ezernyi feladat tényleg, ami hárul a mentőszolgálatra és a vezetőségére. De azért az elhunytaknak az emléke, az emléküknek az ápolása is egy fontos szempont.
Olvastam Csató Gábor évzáró gondolatait, amit elküldött a mentőknek, ebben külön fejezetet szentelt azoknak a mentőknek, akik ebben az évben mentek el örökre a mentőszolgálattól.
Igen, ezek szép gondolatok, és tényleg a legfájdalmasabb, amikor maga a segítő távozik, tehát akinek egész élete abban az izzásban telik el, hogy folyamatosan azt figyelve szolgálatban, hogy mikor kinek hol segítsen, ismeretlen emberek tényleg szinte barátainká, rokonainká válnak egy kárhelyen, egy lakásban, és az tényleg a legszomorúbb szerintem, amikor ezek az emberek, akik egész életüket mások segítésének szánják, és ők is elmennek. Hát a Jóisten útjai kifürkészhetetlenek, hogy kit mikor viszel, azt tényleg tudni nem lehet, de minden esetre azért ez nagyon traumatizálja a mentőközösséget, annak dacára, hogy ez sajnos a veszteség, a tragédia tényleg a napi működésnek a része itt a mentőszolgálatnál, hiszen azért vagyunk, hogy oda megyünk, ahonnan ugye mások elmennek, elfutnak, és hát ez egy nagyon nagy csapás, mindig úgy érezzük a
azok a közösségek, ahonnan hiányoznak, ezek az emberek mennyire tartják számon őket, később?
Számon tart. Nem. Számon tartják mindenféleképpen a bajtársakat. Tehát mondom, ez az összetartozás, ez egy ilyen tradicionális kötelék itt generációról generációra. Amit a Mentőmúzeum hozzá tud tenni ez az összetartozáshoz és az emlékeknek a megőrzéséhez, és itt tulajdonképpen így, akit csak tehetünk, ilyen értelemben egy picikét halhatatlanná is tesztük, a múlt olyan részévé válnak, hogy megismerhetővé válik az ő életük, az ő munkásságuk, és hát hosszú évek óta igyekszünk arra, hogy a Mentőmúzeumban azon relikviák, amelyek az elhunyt bajtársaknak az életében az ő munkájukat kifejezték, hogy azok ne kallódjanak el. Amik esetleg talán már 20-30, ki tudja hány évvel később már nem fognak olyan értéket képviselni bárki előtt is, azért ezek a múzeumban itt maradjanak. Mert ugye teljesen másképp nézünk azokra a működési dokumentumokra, ami az elhunytat bemutatják, mint mondjuk éppen mondjuk egy szekrénynek a mélyén éppen a párnahúzatok vagy a családok iratai között lapulnának. És jó érzés ilyen esetben. Egy picikét ilyenkor olyan elégtételt érzek a halál fölött, amikor a múzeumban sétálok. Most így neveket így nem akarok külön fölhozni, de sokan vannak, amikor az ő relikviáikat ott a tároló szekrényekben látom. Mert érzem, hogy ezek az emberek nem hiába töltötték el ezt a szorgos életüket, hanem amit visszahagytak maguk után, abból lehet az ő múltukra következtetni, és tulajdonképpen szinte közöttünk vannak. Én mindig úgy érzem, hogy sétálva sokszor ott a múzeum termei köz, hogy itt vannak, szuszognak, lélegeznek, a lelkük itt lebeg fölöttünk, és ez tényleg jó érzés, amikor az egykori bajtársak orvosi táskáit nézem, fonendoszkópokat, fehér köpenyeket, okleveleiket, az ő hasznos életüknek a relikviái ezek, és jó érzés őket így megragadni, és itt tartani, és tulajdonképpen olyanok, mint hogyha még mindig közöttünk lennének. Hát én azt hiszem, ezt a fajta elégtételt a halállal szemben a Mentőmúzeum meg tudja adni, és szerintem a mi küldetésünk legfontosabb része az, hogy tapinthatóvá tegyük a múltat és ezeknek az embereknek az életét.
Nagyon remélem, hogy ha egyszer lesz egy ilyen hangtáratok ott a múzeumban, akkor például a Katinak a hangja is oda kerül, hogy amikor én kijöttem a Covid-ból, akkor a Kati volt az, aki megtanította, hogy hogyan kell megfelelő légző gyakorlatokkal feloldani azokat a beidegződéseket, amiket a Covid alatt az emberi test elszenved. És milyen érdekes, hogy pontosan ugyanebben a korban hosszúval mondom, ment el közülünk.
Igen, ez borzasztó. Igen, és az a borzasztó, szerintem már nincs magyar család, aki ne szenvedte volna el ennek a tragédiáját. Már én nem is tudom, nekem a saját környezetemből is többen vannak, akik ebben hunytak el. És itt azért az elmúlt egy-két évben több hozzám kifejezetten közel álló szeretett embert kellett hát elengednem, és ez nagy tragédia, nagyon nagy szomorúság, és hát egy kicsikét vegyünk elégtételt ezen a szomorúságon, hogy őrizzük az ő hangjukat, őrizzük a fölvételeiket, hál' Istennek, hogy a több felvétel is van, például Gábor bácsiról is emlékszem, még te is készítettél bent a Pince Kórházban felvételt róla, más televíziós társaságok is, nekünk is van a felvételünk, és hát ezzel is azért az ő lelkét mindig megidézve tudjuk majd hallgatni a bölcs szavait, mert ahogyan tényleg ez a magas életkor, ez a friss szellemi állapot, ahogyan közvetítette ezt a hatalmas nagy időt, amit ő megélt, hiszen talán kevesen tudják, lehet, hogy ebből a riportból ez majd kiderül, hogy ő baptista lelkész volt az édesapa, elég nehéz állapotok közül próbálta magát művelt emberré tenni. Nem az, mint a családi környezet, ezt nem adta volna meg, de a debreceni református gimnázium tanulójaként, és ugye baptista édesapa háttérrel ugye az 50-es években hát valakiből, hogy egyetemi hallgató váljék, főleg az orvoskaron, hát ez szinte egyelő volt a lehetetlennel. Természetesen nem is sikerült neki. 9 alkalommal felvételizett az orvosi egyetemre, és végtelen elszántsággal és akarattal próbált ő önmagát és az álmait megvalósítani, csak hát ugye az akkori kommunista diktatúra ezt az álmot mindenáron ketté akarta törni. Félig meddig sikerült is nekik, de aztán itt a 60-as évek közepén, amikor elindult a pszichológus képzés levelező mentesti tagozaton az 5-ös Loránd Tudományegyetemen, ekkor Gábor bácsi előtt fölcsillant a remény, és a 10. alkalom volt az, amikor már sikeres felvételit tett, és így lett bele, egy nagyszerű karriert futott ő be egyébként, talán majd erről is szó lesz a riport során, ahogyan ő végül is az Országos Reumatológ és Fizioterápiás Intézetnek lett aztán hosszú éveken, évtizedeken keresztül pszichológusa, vezető pszichológusa. De nem akarom megkerülni az első kérdést. Például a kollektív emlékezetre egy példa, aki belép a Markóczi mentőpalotába, rögtön jobbkéz felől az udvarban, láthatja azon bajtársak nevét márványtáblákon feltüntetve, akiket a mentőszolgálat veszített el. Visszatérve például a búcsúztatásokra, mentőautó kíséretével történik a búcsú. Nagyon megrázó látni azt, amikor 50-100-150 mentő dolgozó egyenruhába öltözött bajtársak állnak sorfalat, búcsúztatják az elhunytat. És különösen megrázó az, amikor az utolsó fél percben szól a lélekért a sziréna.
Az elmúlt percekben Kovács Gábor mentőápoló úrnak, 1956 Kossuth téri ostromnál helytálló mentőnek, és Vlasics Katalin doktornőnek, az Országos Mentőszolgált Veszprém megyei mentőorvosának állítottunk emléket. Debrődi Gábor múzeumigazgató volt a segítségünkre. Köszönöm szépen.
A segítő. Térálló. A te hangod.